Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en, ez a Monitor délután, és Szűcs Katalin Ágnessel beszélgetek, a Kritikai Lapok főszerkesztővel. Kezi csókolom, Katalin.
Szép napot.
34. év folyam, jól lát? Előttem egy újság, ez még a tavaly évvégi 11-12 Kritikai Lapok, de az volt a 33. év folyam.
Bizony, és a 34-et tapossuk.
Amikor a Kritikai Lapokat megalapította, akkor ezek szerint 34 éve, akkor miben gondolkozott másképp? A tartalmat, az üzenetet, a mondanivalót, az igényeket tekintve?
Ugye ez a rendszerváltás utáni pillanatokban történt, tehát 92-ben indult tulajdonképpen a lap, de nyilván már előtte azért gondolkodtunk, tehát nem egyik pillanatról a másikra, meg hogy miért pont színházi, hiszen a Kritika címfolyamnál voltam, amiben ugyan művészettel is foglalkoztunk, de alapvetően ez egy társadalomkritikai lap volt, a kettő egyébként nem áll messze egymástól. És a másik ok, hogy a korábban, tehát a rendszerváltás előtt minden szakterületnek lényegében volt már művészeti szakterületnek volt egy lapja. Ez volt például a színház területén a Színház című folyóirat. És azt éreztem, hogy abban a pillanatban, amikor lehetőség nyílt arra, hogy sokkal könnyebbé vált például egy lapot alapítani, azért a rendszerváltás előtt ez nem így volt, hogy miért ne lehetne picit másképp gondolkodni a színházról, mint ahogy a Színház című folyóirat teszi. Tehát tulajdonképpen egy alternatívát szerettünk volna, ezt mondtam több eszemben, hiszen nem én egyedül gondolkodtam erről, hanem barátaimmal, kollégáimmal. Tulajdonképpen ez adta az ötletet, hogy ahogy van alternatív színház, független színházak, úgy legyen egy független színházi folyóirat. A függetlenség itt azt jelenti, hogy nincs egy fenntartó, nincs egy biztos anyagi háttér. Tulajdonképpen a színháznak is megszűnt a rendszerváltás után, ugye a lapkiadó egy darabig még ott volt, de hát aztán lényegében ők is függetlenné váltak. Azért ők mégis évtizedek óta csináltak valamit, ami valamilyen volt, és szerettem volna picit másképp, konkrétan, hogy ez miben nyilvánul meg. Például a Kritikai Lapokban vannak ugyan rovatok, de nincs olyan rovat struktúra, mint általában a nyomtatott sajtóban, hogy az első oldalon mindig ez van, az interjú mindig ugyanott van, aztán a kritikák, és így tovább. Tehát, hogy van egy olyan felépítmény, amiben csak be kell rakni a cikkeket. A Kritikai Lapok úgy szerkesztődik, hogy mindig az összegyűlt cikkek alapján asszociatíve építünk fel egy-egy lapszámot. Tehát, amik gondolatilag bármilyen módon összekapcsolhatók, ez egy nagyon érdekes puzzle játék egyébként, és természetesen többféleképpen lehet elindulni. Tehát attól függ, hogy mit emel ki az ember első cikkként, ahhoz képes tud aztán tovább lépni, de el lehet indulni másik cikkből is. Hát nyilván mindig az ember próbálja az optimálist megtalálni. Ez minden esetre egy olyan szerkesztői gondolatot is tükröz mindig egy-egy lapszámban, ami szerintem más lapokban nincs. Tehát azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy ebben egyedi a Kritikai Lapok, és természetes, hogy az olvasó nem feltétlenül kell, hogy elejétől a végéig sorba olvassa a cikkeket, és akkor rájön erre. Ugyanúgy nyithatja ki hátul, vagy középen, vagy bárhol, de ez akkor is ott van.
Igen, azt néztem, hogy a 20...
A koherencia.
Igen, azt néztem, hogy 24-es utolsó lapszámban a szerelem volt, ugye? Talán ez a vezérfonal, vagy ez a gyöngysornak az alapja.
Nem is az, még csak nem is ilyen tematikai gondolat, mert lehet, hogy éppen ez adódott ki. Igen, mert ugye hogy mi a fölítés, az érdekes, igen, és az tényleg alapvetően meghatározhat. De aztán lehet, hogy éppen egy helyiség, mert éppen talán ami most jelent meg szám, tehát már az idei 1-es, 2-es, ott meg több cikket azt tart össze, vagy gondolatilag úgy szövődik tovább, hogy Marosvásárhelyhez kapcsolódik több minden, teljesen más dolgok, tehát Harag György életműve, egy előadás, szóval hogy ez mindig változó, tehát nem tematikus, de a tematikus számot soha nem csináltunk, és én azt nagyon nem is szeretem, mert ott az a veszély, hogyha az ember kigondol egy tematikát, hogy most minden a köré épül, és éppen az az olvasót nem érdekli, akkor
mire gondolt a költő? Igen.
Tehát, hogy akkor nem érdemes olyat csinálni, hogy mindig legyen valami, ami érdekelhet.
Szabadon gondolok, nekem ez jutott eszembe, és asszociálni akár, nagyon sok minden van, összehasonlítás, reflexió, régebbi előadások megidézése, bemutatók, ajánlások, csak így lapozgattam egy vagy két számban, és hát igen. Ami nagyon fontos, hogy ez egy nyomtatott lap. Mondta ugye, hogy rendszerváltás, hát azóta hány lap megfolyóirat szűnt meg, és ez az online tenger, ez tulajdonképpen olyan helyzetbe hozta őket, hogy egyszerűen nem lehetett fennmaradni. Azért is kérdezem, a nagy tisztelet ezt a 34. évfolyamot, hogy hogyan lehet mindezt fenntartani. A fennmaradás az hogyan valósítható? Meg láttam már 10-15 éve is voltak különböző előadások, színészek, meghatározó emberek álltak a kritikai lapok mellé, hogy a fennmaradást biztosítsák. Hát azóta sokkal nehezebb lett egy nyomtatott lapnak a pályán maradni.
Hát igen, most tulajdonképpen tényleg az utolsó pillanatokat éljük, tehát idén a Nemzeti Kulturális Alap annyira keret több orgánumnak egyáltalán nem adott, ezek már mind online, mindenki kidőlt mellőlünk, egyébként a nyomtatott színházi lapok, folyóiratok, mondjuk így, mert létezik például a Magyar Teátrum című színházi lap, ami a Magyar Teátrum Társaság lapja. Na most például a Magyar Teátrum nem folyóirat. Tehát azért hangsúlyoztam, hogy itt folyóiratról van szó. Ez azért a tematikáját, a stílusát nagyon meghatározza egy lapnak. Tehát mi például közlünk tanulmányokat, van, hogy doktori értekezések részletét közöljük, tehát próbálunk egy kicsit a színházzal mélyebben, tudományosabban is foglalkozni, miközben igen, mint említette, vannak ajánlók akár. Van olyan kollégánk, szerzőnk, barátunk, szerkesztőnk, aki például ilyen rövid szösszeneteket szeret írni arról, amiket lát. Elsődlegesen azt megfogalmazni, ami őt megérintette, ami számára fontos volt. És akkor azt gondoltuk, hogy kár lenne ezt azért nem lehozni, mert nem klasszikus értelemben kritika. Akkor találtuk ki benne ezt, hogy legyen egy ajánló rovatunk kvázi, ahol nyugodtan megtehetjük azt, hogy az ilyenfajta rövidebb reflexiókat és markánsan az érintettségből adódó reflexiókat közöljünk. Tehát ez is hozzátartozik a 34 évhez, hogy változik nyilván aszerint, hogy a kollégák, szerkesztők, szerzőtársak miket hoznak. Tehát én például ezt az egészet úgy képzelem, és úgy is próbálom 34 éve csinálni, hogy mi tulajdonképpen egy szellemi műhely vagyunk, és arra nagyon büszke vagyok, hogy egyetemi tanárok keresnek meg cikkötlettel, lehet, hogy az is szösszenet, de cikkötlettel Almási Miklóstól Csepeli Györgyön át többen, mert van mondani valójuk, és úgy érzik, hogy a kritikai lapok elég sok színű, meg sokféle ahhoz, hogy abba belefér, hogyha ők a színházról valamit gondolnak, vagy társművészetekről, hogy akkor azt nekünk odaadják. Én erre nagyon büszke vagyok, tehát például nem csak úgy szerkesztődik a lap, hogy én kiadom, hogy akkor erről kéne írni, arról kéne írni, hanem ki mit látok, mit szeretnem. Tehát hozzák a szerzők a gondolataikat, mint akik a színház történeti anyagok is úgy érkeznek hozzánk, többnyire, hát kivétel, hogyha nagyon évfordulós valami. De még most a Harag György se úgy jött, hogy mi inspiráltuk volna, hanem jött a szerző. Tehát ezt én nagyon szeretem, hogy abban gondolkodnak, hogy ha valami ötletük van, vagy találkoztak valami számukra fontosabb, azt akkor nekünk adják.
Nagy volt a csábítás, hogy az online felé menjenek el, és a nyomtatott formát föladják, mert a számomra olvasó, író ember számára ez a legfontosabb, hogy még mindig kézbe fogható, és látom a fotókat is, meg Instagram, meg nem tudom, Facebook pillanatokat is, amikor színészek, művészek, írók, költők a kezükbe fogják a lapot, mert hogy ez már valóban unikális. Szóval nagy volt a kísértés, vagy ebben határozottak voltak, vagy határozott volt Katalin, hogy amíg ez van, addig írott formában legyen, és nyomtatott formában legyen.
Nagyon határozottan nem volt ilyen, igen, a nyomtatott mellett vagyok, mert engem egyáltalán nem érdekel az igazság. Használom az internetet, imádom, fantasztikus lehetőségeket jelent, de az, hogy ezt kézbe lehet venni, És az a struktúra, amiről beszéltem, az az online térben így nem megvalósítható. Az akkor megvalósítható, hogy a PDF-ben föltesszük, tehát ugye azt a verziót, ami könyv vagy nyomtatott előzménye, tehát ahol ugyanúgy be van tördelve, ugyanott vannak a képek, és így tovább. Tehát ahol ez a fajta gondolkodásmód érvényesülhet, engem az úgy nem nagyon érdekel, hogy egymás után, egymás mellé mindegy felrakunk cikkecskéket, és vagy cikkeket, tanulmányokat, és akkor mindenki olvassa. Tehát ilyen értelemben egyáltalán soha nem kísértett meg az, hogy az online-ba menjünk, tehát ráadásul nem annyival olcsóbb, és nagyon érdekes, most volt itt egy ilyen válság, kerekasztal, ahol a színházi lapok sanyarú sorsáról beszélgettünk, nem jutottunk egyébként természetesen semmire, de ott például a Színház című folyirat, ők már átmentek pár év, nem is tudom mikor, egy-két éve online, és ők is belátták, ott elhangzott ezen a beszélgetésen, hogy nem annyival olcsóbb az online, tehát ott is van, ami pénzbe kerül, a szerzők pénzbe kerülnek, a szerkesztők pénzbe kerülnek, mondta benne nálunk a szerkesztők már régóta nem kapnak pénzt. Tehát van ennek ára, hogy mi ragaszkodunk a nyomtatott verzióhoz, hogy lényegében a tördelő és a nyomdaköltség az, ami tuti, és hát a szerzők. Tehát a szerzőket muszáj, ha szerényen is, de honorálni, ugyanis azt mindig úgy éreztem, hogy nem várhatunk el minőséget, hogyha nem tudunk fizetni.
Meddig fenntartható ez a fajta lehetőség, vagy ez a fajta hozzáállás? Most hogyan gondolkozik a folytatásról, a kritikai lapok folytatásáról? Az Impresszumban azt látom, hogy ugye az NK és ezen kívül magánszemélyek, tehát akkor marad ez a láb?
Igen.
Mint egyetlen lehetőség?
Hát igen, meg tégecskék. Úgyhogy most effektíve, intenzíven koldulunk, és tulajdonképpen azok a tündér színházi alkotók, akik fotózkodnak, barátaink segítségével a lappal, és próbálják így népszerűsíteni. Ez tulajdonképpen egy kvázi pénzszerző kampány. És hát azt kell mondjam, hogy effektíve sírva fakadtam, amikor egy független színésznő, tehát aki nincs társulatnál, fiatal színésznő utalt nekünk 3000 forintot. Mert azt éreztem, hogy, és mikor megköszöntem, meg írta, hogy hát ez tudja, hogy semmi, és nem semmi. Persze, kevés dolgot tudunk rajta venni, de hát lelkileg, vagy hogy mondjam, az, hogy kitartsunk, abból a szempontból meg hihetetlenül fontos volt, mert pontosan az ő szerény lehetőségei, mert hát azért azt tudjuk, hogy a függetlenek, tehát a független alkotók ugyanolyan nehéz helyzetben vannak, mint mi. De hogy fontosnak tartotta ezt, az egyszerűen tényleg könnyekre késztetett, és persze vannak más színházi szervezetek, meg magánszemélyek, akik tényleg fontosnak tartják. Vannak stabil olyan támogatóink, akik minden évben X összeget átutalnak, ezek nem horribilis összegek, tehát 10-20 ezer forint, és nagyon sokan 5000, de például az előfizetéssel az a baj, hogy lényegében ugye nem tudjuk úgy fölemelni, mert ahhoz képest, hogy 6-szor tudunk megjelenni a 11-12 helyet, az nem engedi meg, hogy nagyon emelgessünk, viszont így az előfizetési díj arra elég, hogy a posta költség. Tehát kipostázzuk a lapot, és ezzel lenulláztuk. Ezzel együtt is nagyon fontos a tudat, hogy vannak, akik előfizetik, és fontos számukra, hogy megkapják a lapot. Ugyanis a terjesztés azért megint egy külön történet, elég nehéz ügy, mert hogy nem rakják ki a lapot, tehát aki nem ismeri, és nem tudja, hogy mit keres, az soha nem fog vele találkozni. Holott a címlapot például mindig úgy próbáljuk megtervezni, hogy az vonzó legyen, csábító legyen az olvasó számára. Tehát, hogy például rácsodálkozzon, de nem tud, mert nincs kitéve. Azért külön fizetni kellene, hogy kitegyék, hát arra nekünk nem telik.
Tehát akkor maradnak a magánszemélyek, ugye, akik még kritikai lapokat akarnak a kezükben fogni és olvasni.
Például az Orlai produkciós iroda hozzájárul a fennmaradásunkhoz, és én ezt fontosnak tartom egyébként, hogy színháziak is, akár már ilyen szervezetek is támogassák a lapot, mert arról híres a kritikai lapok, és én ennél nagyon büszke vagyok, hogy nem tartják elfogultnak. Az őszinteség, meg a szakmaiság mindenek felett, és én úgy érzem, hogy a mi alkotó támogatóink ezt pontosan tudják, és nincs olyan fajta elvárás, hogy ennek fejében meg kell felelni, nem kell úgy érzem semminek megfelelni.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon bízom benne, hogy lesz 35. évfolyam is, kritikai lapok.
Úgy legyen, és beszélgessünk akkor.
Beszélgessünk akkor is. Szűcs Katalin Ágnes. Nagyon okay. szépen köszönöm, Kritika Lapok főszerkesztő, alapító főszerkesztő. Kezdi csókolom, köszönöm.
Köszönjük, minden jót.